A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, 6 óra 31 perc van, június 6-a, csütörtök, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
0636 98 0 98 0. Ez a WhatsApp, Viber és SMS számunk, info@millastegeri.hu, és a Messenger alkalmazás, amivel szintén lehet nekünk üzenni, lehet nekünk írni. Ide várunk többek között olyan a hajkukat, amiket Gézu szokott. Szerintem megérkezett már az első.
Mely, csak meg kell, hogy keresem egy kicsit a reggeli rutinjaim.
Mi most történt? Nem úgy. Nem? Rossz volt az éjszaka?
Hiba volt.
Hiba volt az éjszaka.
Paplancsere volt.
Nem szabad lefeküdni.
Téli-nyári paplancsere volt.
Ez nálatok ilyen időpontra megy? Vagy érzésre?
Érzésre megy. Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb időpontban, és ott csúszott be a hiba, hogy a nyáriba való pléd az szublimált.
Ah, értem.
Erre az volt a megoldás, hogy nem is kell bele pléd.
Ez így van egyébként, de még nem.
A helyzet, hogy kellett volna.
Igen.
Erre reggel, mikor dideregve és fázva is éreztem, hogy oké, ebből tudom, mi lesz. Megfázva sikerült felébredni, akkor jöttem rá, illetve akkor vált. Egyértelmű, de van ilyen, ez a tipikus lúzerség. Ennek annyi nyomát látom, hogy például nem találom a okulárémat.
Semmit nem
majd
találsz.
Miután
össze vagy zavarodva teljesen.
Ez még nem a legmagasabb fokozat, mert ám miután újra átkutatom a táskámat.
Kiderül,
hogy itt van az asztalon. De mondom, a legmagasabb fokozat az lenne, hogy az orromon van, de nem, ezt az asztalon találtam meg, tehát ott még nem tartunk. Úgyhogy tök jó. Ács hét van, kérdezi egy keresek, de nem, hanem miért?
De hát most pótolja be a nyaralását,
azt
Gábor. Kérdezi,
nem, azt én fokozatosan pótolom be. Miért? Tegnap sem voltam, hétfőn sem voltam.
Ez igaz,
pont ugyanannyiszor, másodszor vagyok. Remélem, nem kapom meg ismét. Igyekszem nagyon...
Distingvált lenni?
Distingvált?
A szavak is
jaj,
kiesnek?
Jaj, de szép kifejezés, ezt kerestem volna. Hát ugye megkaptam tegnap előtt, hogy Ács egy...
Igen?
A cínikus jelző is ott volt, szóval...
Az nagyon jó volt.
ACG, akkor mondjuk
így. Az tetszett, igen. Az Messengeren jött.
Neked nagyon tetszett.
Vicces volt.
Én meg nem tudtam hova tenni. Úgyhogy most ez a nagy küzdés.
Most optimista leszel?
Igen,
és vidám?
Igen, most az aprócska problémáim ellenére, vagy éppen emiatt most nagyon-nagyon...
Nagyon jó.
Igen, disztingvált, és jó fej, és kedves.
És egy kicsit párvenű,
és minden.
Némileg kek, de egyébként...
Nem. A kekség kerülése lesz a mai harci feladat. Na, nézzük Gézut. A spanomnak elramlott az autórádiója. A CD még működik, csak hogy ez meg... Az meg beragadt. Így aztán abba best of volt egész nap. A kedvencünk.
Igen, ezt ismerem.
Nem rossz egyébként, hogy időnként előszedni egy abba best of, szerintem az nem olyan vicces.
Így van. Néha az ember rá tud fanyalodni ilyesmire, és rájön, előcsomagolja belülről azt a kisgyereket, aki nagyon szerette ezeket a számokat, és örömteli módon énekel, átadja magát a zene szeretetének, nem gondolkodik rajta, levetkőzi az előítéleteket, és eldobja őket, ezek elpárolognak. Így kéne egymáshoz viszonyulni, kedves hallgatóim, és nem úgy, hogy ha az ember mondjuk 107-tel megy, és valaki 110-es tempomattal megelőzi, akkor utána visszaelőzi. Nehogy véletlenül az érjen be Budapestre először, aki 110-zel ment, és akinek rosszabb autója van, mert a jobb autóval én érek be először Budapestre, te pedig menj hátra. Szóval ezt a magatartást vetkőzzük le, mert így nem fog működni. Ezt így nem fogjuk tudni. Tehát egészséges bélflóra, egészséges gondolkodás, szeretet, ez viszi előre az országot.
Ennél viccesebb, amikor a politikus nagyon siet, és nagyon vagizni akar, és nagyon szósölös akar lenni, és csinál egy szelfit a kocsiba, és a háttérben látszik, hogy 160 valamennyivel tolja.
Igen, ezt úgy hívják, hogy butaság, de hát van ilyen. De hát nem azért szeretjük őket, ugye, vagy egyáltalán nem szeretjük őket, hogy nem az eszük miatt mennek ők oda, hanem azért szeretnek pénzt keresni. Na.
Kis optimista, jó reggelt, kartársak! Változatos üzenetek jöttek D-k, nem is D-kartárstól csak, hanem az első még M&D-kartárstól, tehát M és D-kartárstól. Igen, mert hogy indulás az oviba, a többit majd meglátjuk, kis rohanásra késéssel indult a reggel.
M-kartárs.
Úgy látszik. Az ovit ma aggály és tünetmentes 10 perc alatt utána azért abszolválták, most indulás az irodába, úgyhogy most biztos nem a 20 perces szupergyors megoldás fog érkezni az M3-as bevezetőről, illetve a Göd-Zugló-Hermina-mező útszakaszról, ahol D-kartárs már ilyenkor meg szokott érkezni, de most még küzd az elemekkel. Biztos több autó van arra, úgyhogy várjuk az utolsó, a végső bejelentést az eljutási időről. Úgyhogy ők tőlük is megkaptuk tehát ezt az üzenetet.
Na nézzük akkor, hogy kiket köszönhetünk, a Norberteket és a Cintiákat, vagy a Cintiákat és a Norberteket. Nekik van névnapjuk, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk mindenkinek, aki ezeket a szép neveket viseli. Ünnepelhetnek még az Artemisek, Gilbertek, Klaudiák, hát akkor nagyon boldog névnapot a Klaudiának is. A Kolossok, Líciák, Normannok, Nortonok, Norton nevű ismerősünk, szakértőnk is van, úgyhogy neki is nagyon boldog névnapot. Uh-huh. És a Szintiák is itt vannak, tehát nem csak a Cintiák, hanem a Szintiák is ünnepelnek. Azt mondja, hogy évfordulók közül kiemelendő talán az, hogy megnyílt az első autós mozi. New Jersey-ben, Camden városában 1933-ban történt ez. Biztos van egy nagyon-nagyon jó története, vagy érdekes történet, hogy találta ki az az illető, aki autós mozit akart üzemeltetni, ezt a szuper dolgot. Minden esetre én nem találtam meg, illetve hát nem is nagyon kerestem, úgyhogy nagy időt nem töltöttem ezzel, de biztos, hogy megvan a története. 1933 tehát. És ma volt a D-Day első napja.
Voltál?
Autós moziban? Voltam. Nem amerikaiban.
De most ebben a legfrissebb reneszánsz? Ugye a COVID,
ebben nem, a reneszánszban nem.
A COVID alatt próbálkoztak ismét visszahozni.
Azt nem, ott nem. Régen, amikor ez elindult Magyarországon, akkor, a 90-es évek, akkor próbálkoztam én is, és volt, ami tök jó volt.
De hogy a filmnézés céljából, vagy csajozás és...
Nem, hát végül is ezt úgy kell képzelni, hogy a saját kanapéd, ugye, és akkor lehet kaját is rendelni, meg minden, tehát ott kényelmesen el vagy. Az autóban szól, ugye, az autórádiót rá lehet hangolni arra a frekvencia, vagy ahol én voltam, ilyen volt, rá lehetett hangolni.
És akkor
nagyon klassz, hogyha jó a hifi az autódban, a Verdában, akkor jól is szól az egész, és kényelmesen el tudod nézegetni a filmet, úgyhogy hát nagyon amerikai dolog. Tehát ugye egyszer volt az ember, aztán vagy kétszer, és akkor utána nem. Hát olyan sok külön értelme nincsen. De hát el tudom képzelni, hogy a Prérin azért ez teljesen máshogy működik.
Nekem kimaradt, pedig jó lett volna. Érdekesen hangzik egyébként. Kipróbálni. Na mindegy.
90-es évek randi szempontból menő volt az autós mozi.
Igen. Ezt én is hallottam, csak ugye pont ezért nem volt személyes tapasztalás, azért voltam kíváncsi, hogy
na és akkor mi a születésnaposok közül kit emelnél ki?
Természetesen Scott kapitányt.
Az biztos, igen.
Hát igen, nehéz.
Thomas Mann német író. Hát,
nehéz róla bármit, hát, anélkül most... mondani, hogy a lúzer jelzőt vigyeztenéd mellé, de tényleg, de most amikor egy a teljes expedíció összes
nem
tagjának
a Thomas van, hanem a Robert Falcon Scott, akiről te beszélsz.
Ja! Igen, tényleg, jó, oké. Okay. Ja, 1912.
Aztán Bánki Dónát, magyar gépészmérnök, feltaláló, egyetemi tanár.
Nem, bocsánat, jó gondoltam. Ő a déli sarkos Scott kapitány, Robert Falcon Scott.
Igen, én csak és azt szerinted... mondom, hogy Thomas Mann német írót is kimondtam közben, és akkor te elkezdted mondani a lúzerséget, de
a
Robert Falcon Scottra gondoltál.
Igen, azt teszem tényleg a másik Scottra, de nem, itt akkor róla van szó. Szóval, aki a déli sarkon alul maradt. Rossz taktika, és hát a tekintélyelvű vezetés. Hú, erről aztán könyvek szóltak. Miatt a Munzennel szemben. Na, bocsánat, visszaadom akkor szót.
Nem, csak nyugodtan, abszolút. Nem megyek bele,
mert ha én ezt elkezdem, akkor ennek nem lesz vége. Ez egy tényleg annyira érdekes és izgalmas történet, és amiket erről olvastam, egyszerűen lenyűgözőek, és nem kezdek bele, tényleg. Az, hogy...
Meglepte az a tény, ugye, hogy
elindult északi
irányba,
azzal.
Elfordult jobbra 90 fokot, majd utána megint jobbra 90 fokot, és visszajutott oda, ahonnan elindult. Ez először fordult elő egy emberrel, szegény Scott kapitánya nem értette, hogy az hogy lehet.
Na jó, nézzük, kik vannak még.
Kálói Molnár Péter, magyar színész, By Alex, magyar énekes dalszerző, vele fogalmam nincs, hogy mi van.
Hát elketyeg.
Elketyeg?
Megvan neki a kis népszerűsége, koncertezget, és igen, működik. Legalábbis amennyire tudom, és Gobbi Hildát mondtad?
Nem, a Gobbi Hildát azt neked.
Ja, nekem tartogattad. Jó, 1913-ban.
Te az életművének nagy ismerője vagy.
Annyira nem egyébként. Néhány elképesztően jó sztorit persze tudok róla, de ebben meg azért nem mennék bele, mert ezeket Katona Csaba tudja elképesztően jól, és egy részét tőle hallottam, csak nem, igen. Csak szembe jött, úgyhogy őt kérhetnénk meg, hogy meséljen majd róla, illetve hát volt is már, mesélt is
így
már.
Így van, a Mesél a múlt rovatunkban Gobbi Hilda volt is, és Gulyás Mártonnak nagyon boldog születésnapot, akit
magyar,
nagyon sokan...
Mi is a titulusa? Magyar rendező.
Hát én nem tudom, hogy ez így jó. Ez
gondolkodó
így...
politikai aktivista. Jó, ez így jó, mert csak az újságíró nem stimmelne, tehát azért az jó, hogy nincs itt.
Hát ugye a Partizán csatorna, vagy a Partizán most már network vezetője, ő Gulyás Márton tehát. Na jó, gyorsan akkor egy ilyen csütörtöki, vagy kispénteki, vagy csénteki szám a Blue Spills új lemezéről. Nagyon klasszis a lemez, ahogy az előzőek is, és aki tud, menjen el Londonba. Sokszor elmondom. Koncerteznek, azt hiszem három koncert is van a nyáron. Azért Londont emeltem ki, mert könnyű odajutni, és jó helyszínen van a koncert. Érdemes.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát elég érdekes hírt találtam. Kérlek szépen, újra nyit a legendás Kádár étkezde. Nem tudom, hogy voltál-e annak idején? Nem voltál annak idején? Fú, nem. Nagyon szerettem. A Klauzál téren található. Tényleg legendás, hogyha bement az ember, akkor egy igazi pirosa. Amikor azt mondta, hogy piros abroszos, kockás abroszos, akkor ez jut eszedbe. Tele volt nyilván a fal különböző hírességeknek a fotóival, aláírásával, dedikálásával. És hát meg akkor se lehetett bejutni nagyon sokszor, viszont nagyon klassz menük voltak, és a legjobb az volt ugye, hogy odahozták a szódás szifont az asztalra, az ember ott nyugodtan fogyasztott belőle, majd kifele menet az ajtónál, ott volt az elszámolás, ott történt, elmondtad, hogy mit ettél, mit ittál, és akkor kifizetted. Na most úgy tűnik, hogy Gerendai Károly ugye megvette, mert a Covid idején bezárt, és nem is nyitott ki az ingatlant, mert hogy ezt 57-ben alapította Kádár Béla, aztán utána bezárásig Orbán Sándor vitte az éttermet, és ugye a koncepció most azt mondja Gerendai, hogy egy az egyben az lesz, amit a vendégek az évtizedek során megszoktak, mert hogy nagyon gyorsan döntött el, hogy ebbe a kalandba is belevág, hiszen a Kádár étkezde olyan színfoltja a városnak, amit nem szabad veszni, hagyni, mondta Gerendai Károly. Remélem, hogy tényleg minden marad a régiben. Az biztos, hogy lesz egy kis hype az elején, de aki tudja, keresse fel, mert és hát nézzük meg, hogy valóban tényleg ugyanaz-e. Mondjuk olyan Stefánia Vagdaltal készített főzeléket, hát én már nagyon régen ettem, amit ott csináltak, tehát nagyon jól főztek és klasszikus módon, úgyhogy remélem ez is megmarad.
Oké, ez jól hangzik.
Ez az Indexen olvasható.
Mikor zárt be?
A Covid alatt.
Covidnál
bezárt, aha. És akkor utána nem is nyitott.
És egészen
ki.
Addig a
igen, az
kockás
abroszos most nyilván volt a hullámzóbb minőségileg, gondolom. Én sokat jártam oda 2000-es évek elején, 90-es években, akkor nagyon klassznak számított.
És miért jártál oda? A hangulat
imádtam.
Miatt? Vagy?
Nagyon jó volt a kaja.
Aha.
Jó volt az ára, jó volt az étel, jó volt a hangulat, egyszer passzolt minden.
Jó, jól hangzik. Na, hát nagyjából a híreket természetesen a kampányinformációk uralják, ez
ja,
tök érthető. Most három nappal a választás
nem,
előtt.
Nem, szerintem annyira tökre és... nem érthető, de mindegy.
Hát, jó, figyelj, miért? Ez mindig is így volt, ez ilyen, ezt el kell fogadni, hogy ilyenkor mindenki
hát, ja.
Az utolsó energiákat dobja be, és ezt a sajtó is
nem
követi.
Az utolsó energiákat dobja be, Gábor, hanem a 100 milliókat.
Az egy másik kérdés. Ki mennyie van? És kinek a pénzéből? De
igen.
Hát, nyilván, ezt
végül
tudjuk.
Is igazad van, mi
ezt
fizetjük.
Tudjuk, ezt tudjuk. Nagy részét, igen. A G1 cikkét azért kiemelném, mert ez arról a kampányüzemmódban a Nermészáros Lőrinc pár óra alatt döntött 60 milliárdot, ez a pénzmozgásokról van szó, meg az asztalék kivételekről. Ugye. És érdekes, hogy azokból a cégekből, ugye a Mészáros Lőrinc egy csomó céget más cégeken keresztül birtokol, de van 61 valahány, ami közvetlenül az ő birtokában van, ennél azért összesíteni lehet az asztalék kivételeket, és hát ez alapján jött az ki, hogy igazából nem, hol is tartunk, 22. Csak közben egy pörög, van egy nagyon érdekes.
Hát de figyelj, hogy mondják ezt? A interaktív is grafika, rekordmértékű osztalékot vett ki, 30 milliárdot.
Igen.
És abból ugye nyilván jut a...
Ezt nem tudhatod.
Ó, nem. Hát a család nem, a fiának nem ad belőle.
Hát
nem.
Ezt
nem tudjuk. Nem.
Ezt nem tudhatod.
Hagyjuk már ezt a színjátékot.
De hát ez nem tudhat, tényleg nem tudhatod, Endre.
Értem.
ez...
Tehát szerinted a családi cégből kivett osztalékból senki nem kap, csak a Schmidt Mária.
Nem, hát az pontosan tudjuk, hogy mennyi jut a gyerekekre. Tehát nem a Schmidt Mária veszi
hogy...
ki, és viszi át és zsákba, és adja oda a vasárnapi rántott hús mellett.
Nem ő.
Péter fiának, hanem ők így többen tulajdonosok benne, igen. És ugye azt pontosan lehet tudni, hogy mennyi osztalék jut abból a cégből, amit egyébként ugye...
És akkor közben megbeszélik régul... az ellentéteiket?
Ne, ez, vagy... Nem tudhatjuk, tehát ugye, hát ezt csak ők tudják.
Jó,
tehát ez
ezek költői kívülről... kérdések voltak nyilván, csak ugye kikívánkozott, mert hogyha ezt így nem mondom ki, akkor szétrobbanok.
Na mindesetre ebben a G7-es cikkben van egy nagyon érdekes, hát nem tudom, hogy mondják ezt, amikor mozog és interaktív. Az elmúlt 10 évnek a leggazdagabb magyaroknak a mozgásait, illetve vagyonváltozását mutatja. Tehát elindul 2012-ben, és kb. 2 perc alatt jut el 2024-ig, és közben hát Anka Márton van még itt az elején, emlékszünk rá, ő is már
igen.
Eltűnt. És utána, és külön kiemelték eltérő színnel egy szép narancssal a NER közeli üzletembereket, és itt nagyon látványos, hogy mikor jönnek el, és indulnak meg fölfelé, majd pedig uralják le a listának a nagy részét. Úgyhogy ez is ebben a cikkben van, persze a 100 leggazdagabb lista alapján. De a főmondás tehát ugye az az, hogy hirtelen most politikailag némi nemű zavar keletkezett az erőben, a közismert okok miatt az elmúlt időszakban, de igazából a gazdasági, tehát a hátország, illetve a döntések, a pénzmozgások, de semmiféle olyan nem volt látható, hogy miatt kicsit máshogy menjenek, vagy kicsit visszafogják magukat, vagy bármi hasonló. Ott ezen a vonalon a business as usual érvényes.
Reggel a Deutschlandfunk adásában 8 perces riportban foglalkoztak azzal a témával, hogy hány százmillió forintot költ a Megafon támogatására az Orbán kormány, és hogy mi az, ami ezekből a... De komolyan nem, ezt hall... Figyelj, amikor az ember ül a német közszolgálati
azért
rádió...
Azért hallgatod, hogy ne ilyet halljál meg, hogy
de most
kivereked magad ebből, és már ott is ez szól. De Endre, érthető... Választás előtt vagyunk, nyilván ez most egy érdekes
téma mindenhol. Nem érthető, nem mondd azt, hogy érthető. Egyáltalán nem érthető, és borzasztó szekunder szégyenérzete van az embernek az autóban, miközben ezt hallgatja. Na mindegy.
Azt mondtam, az érthető, hogy ezzel foglalkoznak.
Ja, ugye, az
ugye Magyarország különleges helyen van, mert itt nem csak uniós választás van, hanem önkormányzati is, ez természetesen érdekessé teszi, meg az elmúlt fél évnek az izgalmas átalakulásai, változásai, úgyhogy persze, hogy ezzel foglalkoznak máshol, én csak ennyit állítottam. Na jó, van még nálad?
Nincs, tőzsde van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Tyú, annyi hír volt, hogy érdekes lesz összelapátolni őket külföldről is, meg innen is. Például, hogy brutális mennyiségű csipet vásárol az Nvidia-tól a Tesla, volt egy ilyen bejelentés. Aztán egy olyan is, hogy az Intel, ugye az amerikai támogatások hogy lökhetik meg a céget, ezt már korábban beharangoztuk. Tehát az amerikai tőzsde is izgi volt, de a magyar tőzsde is egy érdekes teljesítményt nyújtott, mert, ja, és ráadásul ugye a Magyar Telekom vezette a hazai blue chipek emelkedését, 17 éve nem csinált ilyet a Magyar Telekom, 998-as záróár, ugye legutóbb több mint 17 éve, 2007 májusában tudott magasabban zárni a jegyzése a Magyar Telekomnak, és azt látjuk, hogy 1,7%-os plusszal, tehát élén a blue chipeknek, az OTP 0,1%-os plusszal utána, a többiek, a MOL és a Richter negatívban, a Richter 1,6%-os mínuszban. A midcap-ek közül az Alteo és a Graphisoft Park és a Panergy kiemelendő 1% körüli teljesítményükkel, a negatív oldalon az MBH és a Waberers 2%-os mínusszal. Egyébként a Magyar Telekomnak 1 milliárd forint fölötti forgalma is volt, de hát az OTP vitte a prímet forgalom tekintetében 5 milliárd fölötti forgalommal. Úgyhogy ez volt nagyjából a budapesti értéktőzsde.
Nvidia?
Mondom.
Várja, 1224. Honnan indultunk tavaly? 300-ról? Honnan indultunk évvégén? 700-ról? Most jól emlékszem, és már akkor is egy döbbenetesnek tűnt. Kicsit megküzdődött az 1000-rel, most azóta újabb 25%, egészen elképesztő döbbenetes. Továbbra is kiemelkedő, és most mások is mentek vele, ezért a Nasdaq nagyon szép csúcsot döntött. S&P is a kisebb mértékben emelkedett, de a technológia húzta föl ismét. Nagyon vaskos felülteljesítés a technológia részéről, viszont egyre szűkebb a részvények száma, akik ezt okozzák, de az Nvidia továbbra is vezető erő. Egyre kevésbé követik már a többiek, de azért kismértékben igen, ez bőven elég ahhoz, hogy újabb történelmi csúcsokat lehessen bejelenteni. Ez történt tegnap, ez volt tehát a tegnapi napnak az eseménye. Most már a Nasdaq így, amely plusz 10%-nál az idei teljesítmény az év eleje óta mért teljesítményt, hogyha nézzük, akkor plusz 10%-nál fordult, abból lett egy korrekció, majdnem visszaadt az egészet. Nem az egészet, néhány százaléknál megállt, onnantól visszajött, viszont avóta tart a emelkedés brutális mértékben, most már 15%-ot közelíti az idei emelkedés, és az S&P is 10 fölött van, a Dow Jones pedig 3. Tehát ebben is jól mutatja azért a szakadást a technológia és az egyéb iparágak teljesítménye között.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hello, Pötyi!
Hello!
Megjött a mai hírolvasónk. Ugye ez a ruhája, de egyébként tényleg nagyon klassz pöttyös ruha. Úgyhogy itt van Czoller Andi.
Jó reggelt mindenki.
Nem annyira jók a hírek, láttam a csehországi balesetet, vonatbalesetet is, úgyhogy igen. Nem láttátok? Na hát akkor nekem kell mondani, ne szívassatok már. Dehogy nem.
Híreket hallunk.
Két vonat ütközött össze, 4-en meghaltak Csehországban. Most olvastam reggel, a RegioJet Prágából Kassára tartó személyvonata egy tehervonattal ütközött, úgyhogy van egy ilyen rossz hír. Na mindegy, nézzük, mit írtak a hallgatók.
Igazad van, Endre.
Ja?
Igen. Nem folytatom. Ami mondat így kezdődik, az már amit véget is ér.
Csak a szégyen jut nekünk nemzetközi téren ebben a maffia államban, írja a kedves hallgató.
Azt mondja, hogy...
A Kádár akkor olyan, mint a Frici papa? Nem, a Frici papa az fapadosabb volt egy picit. A Kádárnál bár kiváló étterem volt. A Kádár az inkább egy ilyen klasszikus, nem tudom, 70-es, 80-as évekbeli hát hogy is mondjam, menüztető, de lehetett rendelni is étlapról, tehát az egy kicsit magasabbra pozícionált, ilyen piros, kockás, abroszos étterem volt, tehát nem én étkezdem.
Hallgató megért, hogy mekkora osztalék jut Ungár Péterre a beefből, 5,2 milliárd, de hát
Persze.
De minden évben
legyünk,
van benne
mondjam,
ennyi.
Legyünk, objektívek, csak... meg adjuk meg a lehetőségét, hogy
május,
ne gyanakodjunk,
Endre,
meg mit tudom én.
Május vége van, ez a cég évek óta kiválóan működik, amit a férj, illetve apuka fölépített, minden évben hasonló osztalékot ki tudnak venni, tehát igazából ebben semmi rendkívül nincsen,
nincs,
csak
persze.
Most nyilván sokkal jobban semmi középpontban rendkívüli. Van, mert hogy most választás
van. Nem ebben van a rendkívüli.
Na mondd meg.
Nem minden. Mondom meg, mert úgyis
na,
mindenki
szerintem
tudja,
haladjon.
Tovább jönnek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, június 6-án, csütörtökön, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És a hallgatók. Például a legnagyobb szemétség, ha tempomattal 130-val megyek, jön a kőbunkó, levillog, belekényszerítene a lassabb autók közé, igen. Utána visszajönni szinte lehetetlen. De én is tudok bunkó.
Eleve a villogás ez okay, megint figyelj. Elhatalmasodott, én úgy veszem észre, hogy volt egy időszak, amikor szépen abba hagyták, most megint megy a villogás, de hogy miért, vagy mire fel, akkor, amikor olyanok a közlekedési viszonyok, vagy a megengedett sebesség, vagy bármi, tehát hogy miből gondolja valaki, hogy ő neki elsőbsége van, csak azért, mert pont, nem tudom.
De tudok én is bunkó lenni, és csak akkor sorolok be, hogy a két kamion, ha nem kell két kamion közel menni, szerintem nem bunkóság nem besorolni. Tehát, hogyha én tényleg 130-al, vagy kicsit 130 fölött megyek, és jönnek, és levillognak, és akkor egyáltalán nem bunkóságot maradni. Maga a lebunkós.
Akkor se bunkóság, hogyha nem 130-al mész, mert ki tudja, hogy milyen rutinja van annak a vezetőnek, be akar-e menni két kamion közé, veszélyesnek ítéli-e meg. Egy csomó olyan dolog van. Nyilván az gáz, hogyha nincs ilyen, és zavarja a gyorsabban haladni kívánókat, de most nem erről van szó. Kimondottan az M1-esen nagyon sokszor fordul elő ilyen, de az M7-esnek is vannak olyan szakaszai, amikor nagyon nehéz a sok kamiontól közlekedni, és hogyha a 90-nel vagy 100-zal, 90-100 között közlekedő kamionok közé bekényszerítenek, és onnan nem tudsz kijönni többet, és ott kell menned két kamion között, az van, aki számára borzasztó stresszes. És akkor hát tudom, jönnének azok a szövegek, hogy akinek stresszes, az nem menjen autópályára.
Nem.
Tehát nem erről van szó.
Nem kell bemenni. Hát a 130-on megyek, én a maximális sebességgel előzök egy jóval lassabbat, akkor nem kell elengedni azt, aki 160 nagyon is levillog. Szerintem ilyen egyszerű.
Mondom, az a lényeg, hogy próbáljunk meg egy kicsit a másik helyzetébe belegondolni, meg próbáljunk meg előzékenyek lenni, és akkor nem úgy, hogy megelőzni, tehát nem úgy előzékenyek, hanem segíteni a másik közlekedőt. Van még?
Vatkovászos jó reggelt, Verának ismét kívánunk gyors...
Nem dolgozom, bi-bi-bi-bi-bi, írja.
Gyors javulást, varratszedés a térdműtét után, úgyhogy a péki is fagyasztóból leszi a kenyeret, ha nem dolgozhat. Ez egyébként tök
de az
borzasztó
jó.
Lehet.
Az nem borzasztó.
Hát nézd, hát...
Az a kenyér az jó a fagyasztóból, hát, én tapasztaltam.
Ja, ha saját kenyeret eszi, akkor
mit?
Jó,
nyilván.
persze, oké, okay, de hogy miután mi is volt szerencsénk érzékelni az elképesztő különbséget, a között, amit általában eszünk, meg amit mondjuk veráig sütnek, hát az szörnyű lehet, hogyha át kell állni, vagy vissza kell abból lépni.
Na jó, nézzük Budapestet.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Kicsit kiegésztem, amit szóval Randi is a hírekben elmondott. Tegnap egy elég komoly bejelentés volt sajtótájékoztató keretében a trolli fejlesztésekről, és ugye az nem hangzott el, de tök érdekes, amikor van egy trend, amire egy város azzal jár jól, hogy nem tud rá fölpattanni hirtelen. Tehát mondjuk volt egy, hát egy 5-6 éves, mondhatjuk, trendnek végül, és amikor tényleg mindenki át akart állni, úgy tűnt, hogy az elektromos busz lesz a nyerő, és akkor a leggyorsabbak, akik a leginnovatívabbak elkezdték az átállást, meg a piac is megindult ebbe az irányba, és néhány év alatt kiderült, hogy az nem jó. Hogy egyszerűen olyan irgalmatlan hiba százalék, nem úgy jön ki a matek, mások a költségek, és a jó öreg troli.
Ez csak Budapestre vonatkozik?
Nem. Nem, ez általánosságban vonatkozik. Tehát,
mert hogy van egy csomó olyan...
Ez a külföldi tapasztalat, és ezért nyeri meg Budapest, ha ezt, hogy nem mennek észre,
nem kötekedni szeretnék, csak információt gyűjteni. Tehát, hogy nagyon sok olyan város van, ahol kialakítottak egy belvárosi kerületet, mondjuk nagyon sok a műemlék, régi épület, stb. Mm. És oda ugye, és alapvetően ezek nem dombos, dimbes dombos városok, hanem oda elektromos buszok mehetnek csak be. De gondolom, hogy más jellegű az, hogy kevesebb kilométert kell megtennie, nem dimbes dombos környezetben, úgy sem éri meg?
Hát miért nem mehetnének be oda trolik, ahova...
Hát, hogy nem akarják tele vezetékezni a várost, mert az
de
nincs.
De már az nincs. Tehát most már ugye a technológia fejlődése írta át a matekot, tehát ugye a budapesti trolik is már egy jó részén az ő útvonaluknak áramszedő nélkül, felső vezeték nélküli szakaszokon mennek, tehát ugye ezek a modern trolik, ezek már egy darabig
akkor ezek már igazából ugyanaz, mint amúgy, a busz lenne.
Igen. Tehát egy hibrid módban tud... üzemelnek, aha, ez most csak, is ja, megy. Okay. Tehát a 72-esnek sem hosszabbították meg, ha jól emlékszem, a Arany János utcai végállomástól tovább a felsővezetéket, aztán mégis elmegy Deák tér, Astoria, Orci tér. Ez egyik, amit meg fognak egyébként hosszabbítani egészen ki Kőbányáig. Szóval az volt az érdekes, hogy egyébként erről több cikk is volt a magyar sajtóban. Emlékeim szerint a HVG vagy a 24.hu, de nagyon érdekes tényleg ez a háttér. Szóval visszafordul Európa, mert ezek az elektromos busz tapasztalatok kedvezőtlenek, visszafordul a troli felé. Ellenben a troli gyártás az maga, a járművek gyártása nem fogja ezzel bírni a kapacitást, mert visszafejlesztették. Igazából egy nagy troli gyártó maradt. Ezért is érdekes, hogy akkor majd honnan lesznek ezek az újak, hogyha sorban állás lesz értük. Erről nem szólt a bejelentés. Arról viszont igen, ami tök érdekes szerintem, hogy a 9-es buszt is trollisítva lesz, képzeld.
Na, 90-es?
90-es jelzéssel át fog menni Óbudára. Tehát ami most a 9-es busz, igen, ami Kőbányáról jön, végigmegy a belvároson, átmegy a Margit hídon, majd pedig Óbuda, az is troli lesz például. Ez még egy viszonylag hamar, néhány éven belül, távlatban 20-30-ig pedig például a teljes Rákóczi úti buszcsaládot, a legnagyobb forgalmú, legszennyezőbb buszcsaládot kiválthatják, illetve troli lehet abból is. Azt nem tudom, nyilván ez nincsenek ilyen részletek, hogy hol lesz a felsővezetékes szakasz, meg hol anélkül, de elég komoly változások vannak. Tehát most a jelenleg tudomány mai állása, mert a közlekedés tudomány mai állása és az ehhez kapcsolódó matek alapján a trolikat érdemes fejleszteni, nem az elektromos buszokat a városi forgalomban, és akkor ez alapján jelentették be ezeket a fejlesztéseket. Most mondom, a BKK oldalán részletesenben is el lehet olvasni, hogy milyen viszonylatokon, melyik városrészekben tervezik kiépíteni a következő 6-7 évben a troli hálózatot, de mondom, csak egy részénél lesz felső vezeték, mert ugye azok annak a használata nélkül is tudnak közlekedni ezek a járművek már.
És jön a víz. A következő napokban akár a legmagasabb fokot elérő árvízvédelmi készültséget is elrendelhetik a Duna egyes szakaszain. Ugye nyilván függ attól, hogy milyen szakaszon vagyunk. Pest vármegyében többek között Verőcénél, Szobnál, Nagymarosnál, Budakalásznál és Dunakeszin is kiöntött a folyó. Az előrejelzések szerint majd csütörtök délután éri el az árhullám eleje Budapestet, szombat hajnalra már az alsó rakpart is víz alá kerülhet. Egyébként most ilyenkor nagyon érdekes a rakparton menni. Ugye olyan magasan vannak ezek a hajók,
igen, maga,
szállodahajók.
Fölötted vannak szinte.
Igen, hogy ritkán lát az ember ilyet, és teljesen más a látképe a városnak. Minden esetre ugye azt mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, hogy készenlétben állnak Budapest és környéke hírpolt dár legfrissebb híreit olvasva azt látjuk, hogy hogy mennyire lepi el a víz a rakpartot.
A legfontosabb praktikus infó talán az, hogy az a rakpartok lezárására ma este kerül sor. Így tehát van. holnap reggel már nem. Sőt, meg délután sem nyilván, tehát holnap pont a pénteki forgalomban, mondjuk van, ahol gyengébb, de mondjuk a kivezetőkön erősebb. Tehát
most 670 centit mondanak, de mondom, függ attól, hogy milyen időjárás van még az, az osztrák részeken. Hát nem segített nyilván a német és osztrák esős idő, ez a front, ami minket is elért, ez ott sokkal erősebb volt.
Hát az nyilván a tetőzés, hogy pontosan hol lesz befolyásolja, de a budapesti közlekedésre vonatkozóan nem, az nem. Már eldőlt, hogy holnap, tehát ma este lezárják, és holnap nincs rakpart meg a hétvégén.
Hát olyan kerékpárutakra kell figyelni, vannak olyan részei a például akár Budakalász és Szentendre között is kerékpárútnak, ami biztos, hogy víz alá fog kerülni, ha már nem zárták le. Tehát aki ezen az útvonalon szeretne közlekedni, az mindenképpen tájékozódjon előre.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ma este, aki szereti a Revivalt, és szeretne felülni arra a vonatra, amit ez a négy pacák tud, az a Budapest Parkban megteheti.
Há, ma vannak
18-kor kaponyítás, utána indul a buli. Én mondhatom, hogy már voltam Dead South koncerten, és nem csalódtam. Eszméletlen hangulatot tudnak elővarázsolni. Izgalmasan alakult, mert amikor elkezdték, akkor még csak ilyen kicsit ilyen hagyományőrzős banda volt, és így ilyen bulikon is vettek részt. De nagyon nagyot mentek azzal a bizonyos fütyülős, csattingatos videoklippel, azzal a számmal, és utána szépen lassan bekerültek a mainstreambe. Úgyhogy, hát én ajánlom, az biztos, hogy ilyen koncerten, aki még nem volt, és nem tudja elképzelni, hogy ez is lehet nagyon klassz, olyan, mint egy teljes értékű rock koncert akár, az annak azt mondom, hogy de lehet. Úgyhogy érdemes megnézni őket, a Dead South, tehát ma Budapesten játszik.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát viharosan indult a szezon kezdet, a biztosítók több mint 1,7 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak a kárkifizetésekre májusban, a vihar szezon első hónapjában. A társaságokhoz több mint 16 ezer bejelentés érkezett. Kérdés, hogy mit tehetünk, hogyha már megtörtént a baj, és hogyan úszhatjuk meg a károkat? A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatója Lambert Gábor van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! És hogy a kérdésre válaszoljak, hát ha megtörtént a baj, akkor két dolgot tehetünk szinte azonnal. Az egyik, hogy felveszik a kapcsolatot a biztosított társaságunkkal, ezt megtehetjük e-mailben, személyesen, telefonon, online felületen rendelkezésre áll a kárbejelentési lehetőség, úgyhogy igen széles a választékok tárháza. A másik pedig, hogy minél előbb kezdjük meg a kárenyhítést, hiszen ez egyébként szerződéses kötelezettségünk is, vagyis tegyük meg azokat a munkálatokat, amelynek segítségével elkerülhetjük a még nagyobb kárt. Például, hogyha a szélvihar elmozdította a cserepeket és ázik be a tető, akkor először is mindenképpen készítsünk a kialakult állapotokról fényképfelvételeket, de utána viszont tegyünk meg mindent, próbáljuk meg odahúzni a cserepet, vagy próbáljuk meg megakadályozni, hogy még nagyobb károk keletkezzenek, és ezt követően pedig hát a biztos biztosítóval való egyeztetés eredményeként, vagy küldjük be a fényképeket, sok esetben ennyi is elég, vagy pedig várjuk meg, amíg kijön a kárszemléző.
Hát ez a nem mindegy. Ugye sokan attól tartanak, hogyha bármihez hozzányúlnak, akkor majd a biztosító vitatni fogja a kárt, ugye ezért nehéz ez. Tehát a fénykép felvétel az bizonyító erejű ezek szerint, vagy ezt először írásban kell kérni a biztosítótól, hogy igen, nem tudunk jönni, sok a kár hirtelen, majd csak valamikor, addig ezt és ezt kérjük megcsinálni?
Nem, hát mint említettem, azért a szerződéses kötelezettségünk is, hogy tegyünk meg mindent a kárenyhítésért. Tehát én személyes tapasztalatomat mondom, és személyesen a saját biztosítommal való tapasztalatomat, hogy amikor nálunk elmozdította a cserepeket a szélvihar, akkor lefényképeztem, és utána nekiálltunk helyre tenni a cserepeket, semmi vita nem volt a biztosítóval. Uh-huh. Tehát több fényképfelvételt készítettem, teljesen egyértelmű volt a helyzet. és ezt elfogadták. Uh-huh. Tehát nem abból indul ki természetesen a biztosító, pláne amikor láthatóan egy viharos helyzet van, hogy most az ember elhúzza a csereveket azért, hogy pénzt vegyen rá a
biztosítóba. Nem, persze, csak ugye az emberek meg azért szkeptikusak, és tartanak attól, hogy az eredeti állapotot kell megmutatni, autónál is kárszemlére vinni, ott belül nem szabad, ha jól tudom, csináltatni rajta dolgokat.
Hát világos, addig, tehát, de ott... Uh-huh. Az egy teljesen más szituáció. Uh-huh. Itt viszont ugye az életszerű helyzet, hogy ömlik az eső, még nagyobb károkat okoz, a biztosítónak is érdeke, hogy azért valahol álljon meg a kárkifizetés.
Uh-huh. Egyébként egy elmozdult cserépre, ez melyik biztosításban van benne? Tehát ez egy mezei lakásbiztosítás, erre térít, vagy ez már csak kiegészítőként van benne, vagy egyáltalán a viharkárokra milyen típusú biztosítások térítenek?
Hát maradjunk úgy, hogy a fogalomnál, hogy egy mezei biztosító térít erre, hiszen az alapbiztosításnak is része a tűzés elemi károk fedezete, és ebben benne vannak a viharkárok. Ugye az, hogy mi minősül viharnak, az biztosítónként változó lehet a szélerősség függvényében, de alapvetően azért az a vihar, ami már képes elmozdítani a tetőcserepeket, az minden biztosítónál már vihar.
Uh-huh. Oké, hol tartunk? Ugye az alul biztosítottság kifejezést azt több biztosítási típus kapcsán sokat hallottuk. Hol tart ez most az épület lakásbiztosításoknál?
Hát sajnos ez még mindig egy elég jellemző állapot, pláne az elmúlt évek inflációs környezetében. Aki mondjuk 4-5 évvel ezelőtt megkötötte a biztosítását, utána nem nézett rá, az könnyen válhatott alulbiztosítottá ebben az időszakban. Az alulbiztosítottság az azt jelenti, hogy a szerződésben rögzített biztosítási összeg, ami a kártérítés felső határa, nem fedezi adott esetben a tényleges károkat. És ha nem követjük a biztosítási díjakkal a szerződésünket, akkor válhatunk könnyen alulbiztosítottá.
Mennyire emelkedtek a biztosítási díjak az elmúlt időszakban? Mihez áraznak a biztosítók, tehát mondjuk a károkhoz, a gyakoribb viharok miatt emelkednek-e a díjak, vagy mondjuk valahol a kereslet változását is figyelembe veszik, mekkora a verseny ezen a piacon, szóval hogy néz ki az árazás?
Hát volt egy elég jelentős esemény, a márciusi lakásbiztosítási kampány, amikor nagyon sokaknak sikerült felhívni a figyelmét az alulbiztosítottság veszélyeire, meg egyáltalán arra, hogyha nincs szerződése, akkor mit kockáztat. Úgyhogy ez viszont egy versenyt hozott magával, és azt látjuk az MNB adatokból is, hogy idén éppen hogy stagnálnak a biztosítási díjak. Tehát általában egy átlagos lakásbiztosítás az olyan havi 4000 forintba kerül. Na most ezzel párhuzamosan viszont az említett biztosítási összegek, tehát a kártérítés felső határa az nagyon szépen emelkedett, mint egy 20%-kal, és hát az, akik újra kötötték a szerződésüket, vagy szerződést kötöttek, azok azért már sokkal szélesebb körben számíthatnak a biztosítók segítségére, tehát teljes körű segítségére, mert ezek a szerződések már kiküszöbölik az alulbiztosítottság kockázatát. Uh-huh. Úgyhogy ez mindenképpen ennyi hatása mindenképpen úgy tűnik már az első felmérések alapján, hogy volt ennek a márciusi kampánynak.
Oké, ez jó hangzik. Mi is beszéltünk róla, és felhívtuk erre a figyelmet.
Úgy, most már több éve beszélgetünk, és egyre úgy tűnik nekem, bár nem nincsenek adataim erről, de ez egy érzet, hogy egyre viharosabbak ezek a viharszezonok, és egyre nagyobbak a károk. Ez lassan nem vezet ahhoz, hogy drágulnak a biztosítások?
Hát épp most említettem, hogy én azt gondolom, hogy mindenképpen kellene emelkednie a biztosítási díjaknak, tehát követni kellene azt az inflációs folyamatot, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, hiszen azt látjuk, hogy mostanában egyre magasabb összegeket kell fordítani egy-egy kár fedezetére, mint néhány évvel korábban. Ha most megnézzük, ugye akkor nagyjából a mostani májusi viharoknál olyan 100 000 forint fölött voltak az átlagárok, ez néhány éve még olyan 80 ezer forint volt. Tehát biztos, hogy ezt keményen megérzik a biztosítók. Az a nagy szerencse, hogy elég nagy a kockázat közösség. Tehát ez az, hogy a magyarországi lakóingatlanoknak a 72-74%-a rendelkezik biztosítással, azért ez egy elég nagy összeget kumulál, amiből lehet fedezni egyelőre a károkat. De hát nem tudom, hogy hol van az a pont, amikor egyes biztosítók egy-egy nagyobb kárnál már túlvállalták magukat, és a verseny érdekében olyan alacsonyan tartották a biztosítási díjakat, hogy esetleg egy nagyobb tömegkár esetén már bajba kerülhetnek. Ez szerencsére most még nem látszik, de ez egy potenciális veszély lehet.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm, minden jót a hallgatóknak.
Lambert Gáborral beszélgettünk, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatójával. Elég viharosra sikerült májussal kapcsolatban, illetve hogy milyen a biztosítottsága a lakosságnak Magyarországon.
Hallgatók írnak, természetesen egy kis vita kialakult, a bunkóság nem bunkóság, a 130-al előzés közben nem lemenni, ha levillognak minket 150-nel.
Ugye ott arra vonatkozik az üzenet, hogy ha a Kressz egyértelműen fogalmaz a jobbra tartsal, igen, de hogyha a sebességhatáron mész, és arról beszélgettünk.
És előzök.
És előz éppen, tehát nem arról van szó, hogy abban a sávban maradsz és nem engeded el, hanem arról van szó, hogy te is előzöd az előtted lassabban haladókat. Tehát itt két eset van, vagy az, hogy 130-al mész, és az a sebességhatár, vagy az, hogy nem mész 130-al, viszont nincsen elég hely, ugye ez egy kérdés, hogy van-e vagy nincs-e, és ez nem eldönthető, visszamenni. Én úgy ítéli meg az illető, hogy két kamion közé megy vissza, és az neki veszélyes, akkor ilyenkor mi történik? Na most az, hogy teljesen mindegy az én szemszögemből, hogy mi történik, vagy az én megállapításom szerint, ugyanis neki, aki mögötted jön, ha igaza van a Kressz szerint, akkor sincsen semmiféle jogosítványa arra, vagy jogosultsága, hogy levillogjon valakit és visszakényszerítse. Tehát ez nem az ő döntése.
Állítólag benne van a Kresszben, azt írja valaki, hogy a fénykült használata az megengedett ilyen figyelmeztető jelzésként valakinek a figyelmet. Ezt nem tudom, ezt mondom, ezt most
de az
látom.
Nem, a megengedett, az nem az, hogy rád megy 30 centire, és villog, és agresszíven téged onnan letol. Tehát, hogy
tegyük
föl,
hogy van
ezt.
Egy autónyi hely, ugye erről beszélgettünk, hogy elvárná a 150-nél haladó, hogy akkor te 130-al mész. De hogy akkor az egy nyilvánvaló szabálysértés, mert ha én 130-al kimegyek, akkor engem nem tud ugyanazzal a sebességgel, a maximális lehető előírt sebességgel megelőzni, és akkor rögtön ott van a szabálysértés.
Az, hogy előzni tempomattal, ez azért húzós. Drága barátom, nem húzós. Ha te eleve tempomattal mész 130-al, és előtted 90-nel halad az autópályán egy kamion, és szépen kimész abba a sávba, hogy megelőzd, akkor és nem váltod, de tehát nem értem, mi a probléma. A gond az, hogy vannak olyanok, akik jobban szeretnek gyorsan haladni, és őket ez zavarja, megpróbálják megmagyarázni azt, hogy mindenki más az rosszul viselkedik az autópályán. Pályán. Nem így van, sajnos. Na jó, menjünk.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
És arról fogunk beszélgetni, hogy a kulcs te vagy, van egy ilyen kampány, mert hogy a kiberbűnözők évről évre egyre aktívabbak, hát ugye van pénz benne, úgyhogy miért is ne? 2022 és 2023 között 7-szeresére emelkedett az áldozatsegítő szolgálathoz bejelentett információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások száma. Milyen eszközökkel próbálják az elkövetők kicsalni az adatainkat, a pénzünket, hogyan lehet felismerni az érzelmi manipulációt, és mit lehet tenni, hogyha már áldozatokká váltunk. Ezt beszéljük meg most Kardos Ferenccel, a Média Unió Alapítvány ügyvezetőjével, a kiberbiztonsági edukációs A Kulcs Te Vagy kampány vezetőjével. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mit lehet tenni? Egyáltalán mik a legelszaporodottabb módszerek?
Mit mutatnak a számok, igen, a csalás típusokról, igen.
Hát ahogy ön is említette, az előbb rendkívül változatos módszerekkel próbálkoznak ellenünk a kiberbűnözők. Az áldozatsegítő szolgálat statisztikája alapján 13% volt a hamis banki telefonhívás, 16% az adathalász banki e-mail, és 28% a hamis online webáruházhoz vagy ajánlatokhoz köthető. És egyébként, ahogy készültem most erre a ma reggeli beszélgetésre, eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ebből a háromból már én is belefutottam mind a háromba, úgyhogy személyes élményekről is beszámolhatok. Szerencsére ugye a kampánynak hála engem nem húztak csőbe, de sajnos a statisztikák azt bizonyítják, mert néhány hónappal ezelőtt az Ipsosszal készítettünk egy közvéleménykutatást, hogy a magyaroknak több mint 20%-a vált már online csalás áldozatává. És ugye ezek csak a kiderült esetek, mert ugye nagyon sokszor a pszichológiai tényező is közrejátszik, hogy az emberek egyfajta szégyenérzetből nem is mesélik el, hogy mi történt velük. Erről is volt egy közleményünk egyébként november környékén. Úgyhogy a téma az valóban aktuális, úgyhogy mindenképpen foglalkozni kell vele. A Média Unió egyébként most már 15. éve szervez társadalmi célú kampányokat, és ez a második eset arra, hogy egy kampányt nem egy évig, hanem kettőig folytatjuk, mert az a tapasztalatunk és olyan visszajelzések érkeznek hozzánk, illetve partnerünk, az a Magyar Bankszövetséghez, hogy egyre nagyobb méreteket ölt ez a probléma.
Milyen ügyben volt a másik, ami két évig tartott? Ezt kíváncsiság kibudjon.
Ez a Jó embert keresünk kampányunk volt 2013-ban, emlékeim szerint.
Aha, de és az miről szólt?
Amikor példaképeket kerestünk, tehát olyan, tehát az volt a kampánynak a lényeg, hogy nem közszereplőket szerettünk volna bemutatni, hanem az egész országból vártunk ajánlásokat, hogy kik azok a mondjuk így, bár kis elcsépelt ma már ez a kifejezés, hogy hétköznapi hősöket szerettünk volna bemutatni, akik a saját közösségükben valamilyen kiemelkedőt tesznek nap, mint nap.
Szuper, na vissza akkor a kiber akkor témához,
igen. Azt mondja, hogy ugye hamis banki telefonhívás, itt 13%, adathalász banki e-mail 16%, 28% pedig hamis online webáruház, azokhoz köthető ugye csalás típusok százalékokban, és közös ugye tényező, hogy a sürgetés az egyik legerősebb fegyver, tehát talán azt lehetne elsőre így ajánlani mindenkinek, hogyha úgy érzi, hogy valaki sürgeti, hogy gyorsan csináljon valamit, gyorsan adja meg az adatait, gyorsan fizessen, gyorsan már csak le fog maradni, vagy valami ilyesmi, akkor egy kicsit lépjen hátra, és gondolkozzon el azon, hogy mi történik.
Pontosan, nagyon jól összefoglalta. A mi kampányunknak nem az a lényege, hogy riogassunk. Ezek a főleg banki rendszerek, ezek biztonságos szoftverek. Igazából a problémát az jelenti, és ez is nem véletlen, hogy a kampányunknak a szlogenje és a honlapunk címe, hogy a kulcs te vagy. Hiszen hogyha a felhasználó kellő, mondjuk úgy, hogy óvatos, egészséges bizalmatlansággal rendelkezik, akkor valóban meg tudja nehezíteni a kiberbűnözők dolgát. És van néhány olyan szempont, amit ilyenkor mindig figyelembe kell venni. Tehát ahogy ön is említette, a sürgetés az mindig egy ilyen közös jelenség. Illetve vannak még olyan mondatok, amiknek egész egyszerűen gyanút kell tennie. Tehát például egy banki ügyintéző soha nem kéri, hogy adjuk meg a nevünket, mert pontosan tudja, hogy kit keres. Nem ijeszteget, nem sürget, nem mondja, hogy azonnal döntenünk kell. Nem mondhatja azt, hogy akkor kapcsol egy másik bankot, mert hogy ez a banktitok megsértése lenne. Nem kérdezi meg, hogy melyik banknál van számlánk, hiszen ő kiadja magát egy banki ügyintézőnek, tudnia kell. És ami a legfontosabb, és erről egyébként a legjobb kis filmünk is szól, ami egyébként a Média Unió YouTube csatornáján ma is elérhető, nem kér felhasználó nevet, jelszót, CVC kódot, lejárati dátumot, semmi olyat nem kérhet, amelyek olyan személyes adatok, amiket csak a kártyabirtokos tudhat.
Igen.
Legközelebb a kampányok idei.
Én vásároltam úgy vonatjegyet Norvégiában 3 éve, hogy
jó, le is, meg kellett jó, adnom. Jó, le is szíttalak ezért.
Nem volt más választásom. Így lehet telefonon, hogyha csak helyjegyet veszel egy Interrail mellé, hogy betelefonálsz, és kérik a kártyadat, és be kell diktálni. Én nem akartam elhinni, és még erre azért van példa hivatalos helyről is, azért fura ez.
Hát én a norvég vonatvásárlási szisztémát nem ismerem, ezt bevallom, de az biztos, hogy a kampány idei szakaszában kétféle dologra tesszük a hangsúlyt. Az egyik, hogy olyan általános tanácsokat szeretnénk adni a felhasználóknak, amik azonnal felidézhetők, életszerűek, közérthetőek, például amiket az előbb elmondtam. A másik pedig az, hogy egyfajta szemléletváltást is szeretnénk, ahogy ön is említette az előbb ezt a kártyás példát, Én mindenkinek azt javaslom, nem csak nézőknek, hallgatóknak, kerekasztal beszélgetéseken, hanem a környezetemben is, hogy váltsanak ki egy webkártyát ilyen esetekre. Uh-huh. Tehát a lányom, aki 15 éves, és szívesen rendel a világ túlsó végéről mindenfélét, neki mondtam, hogy mindenképpen a webkártyát fogjuk használni, mert ez biztonságos. Sőt, a legjobb barátom azt csinálja, hogy a webkártyájának a napi limitét is leveszi 1 forintra, mert ezáltal aztán tényleg kivéthető mindenféle támadást, nem is loptak el még tőle egy fillért sem. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan praktikus tanácsok, amelyekkel ezek megelőzhető.
Uh-huh. Oké. Okay. A kampányhoz kapcsolódó anyagokat hol tudjuk elérni, ha valaki részleteket szeretne ezzel kapcsolatosan látni, hallani?
A kampányunk elérhetősége az, hogy a kulcstevagy.hu. Egyébként együtt dolgozunk a kiberpajzs.hu-val. Ez egy nagyon, nagyon érdekes összefogás, amelyre nem nagyon volt még példa, ebben állami és civil szervezetek is benne vannak, mert hogy ugye most már egy megkerülhetetlen probléma.
Igen, erről beszámoltunk külön a kiberpajzs programról, meg beszéltünk többször is, és tényleg egy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk. Tehát a kulcstevagy.hu, ugye? Úgy van az elérhetőség.
Így van, a kulcstevagy.hu, illetve a médiaunió.hu-t is szívesen ajánlom mindenki figyelmére. Ahogy korábban már szóba jött az előző kampányainkról, ott is találhatnak információkat.
Nagyon szépen köszönjük az infókat, Ferenc, és reméljük, hogy segít abban, hogy egy kicsit jobban elterjedjen a tudatosság ebben a témában is. Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát!
Köszönöm, viszont hallásra!
Kardos Ferenccel beszélgettünk, a Média Unió Alapítvány ügyvezetőjével, a kiberbiztonsági edukációs, a Kulcs Te Vagy kampány vezetőjével.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Kiberbűnözésnél maradunk egy kicsit, a Screen Time bűnözéssel. Tunkli Dani, az Accord alapkezelő befektetés igazgatója a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ez, hogy a kiberbiztonsági piac eredményessége alig korrelál a gazdaság egészével? Ez hogy működik?
Fihetek, szerintem ez nagyon logikus, hogy ahogy az előző blogban is meghallgathattátok, ez egy nagyon exponenciálisan növekvő szektor a bűnözés része legalábbis, és sokkal kevesebbet költünk a védelemre. És nekünk az a víziónk igazándiból, hogy ez időben fel fog zárkózni, mert egyre nagyobb összegű csalások és feltörések vannak. Most nagyjából ott tartunk, hogy a világon, de főleg Amerikában ilyen 11 ezer milliárd dollár éves költsége van ennek a történetnek, és ennek nagyjából a hatoda az, amit a cégek ráfordítanak a védelemmel, úgyhogy ez mindenképpen egy exponenciálisan felívelő szakaszban van ez a szektor. Ha belegondoltok mondjuk abba, hogy az adatok, amiket minden nap csinálunk, annak a 90% az elmúlt 2 évben keletkezett, tehát ez biztos, hogy egy meghatározó megatrend lesz az elkövetkező 10 évben, úgyhogy érdemes befektetési oldalra is figyelni rá, hogy ne csak védekezzünk, hanem pénzt is keressünk.
Hát figyelünk, de a tőzsdének kéne leghamarabb reagálnia, és mégsem ennek ezek a papírok. Az alul teljesítőek még a nagy tech szektoron belül is, azt gondolnám, hogy ahogy a védelmi ipar fölrobbant, védelmi részvények, a geopolitikai feszültségek kiéleződésével, a háborúkkal, itt is ez egy olyan kiemelt téma lett, olyan brutális növekedés, hogy az ebben érintett cégek értéke is növekedjen. Ehhez képest nem ez látszik, vajon miért?
Abszolút igazad van, és pont ez az, amitől érdekes nekünk ez a történet, hogy valahogyan úgy tűnik, hogy igazán egy kicsit együtt mozog az S&P-vel, kicsit lemaradva a Nasdaqhoz képest, és az egy egyedi cég szinten nézzük, akkor egyébként az látható, hogy az ilyen nagy cég, mint a Palo Alto, az lényegesen nagyobb hozamot lehet elérni vele, mint mondjuk egy Nasdaqkal. A kisebb cégek, így az index, maga ez a szektorindex van lemaradva, és ennek az az oka, hogy van egy bizonyos szint, amíg ezek a cégek nem mérett hatékonyak. És beindult egy hatalmas nagy konszolidáció ezen a piacon. Nyilván nagy cégek veszik meg a kisebbeket, a közepesek állnak össze, és ebből jön ki az, hogy igazán elérik azt a szintet, amikor már mérett hatékony lesz a biznisz, és akkor már véleményünk szerint az árfolyamra is jó hatással lehet.
Tegnap egyébként éppen a második számú piaci szereplő a CrowdStrike hozott ki egy jó eredményt és ugrott meg az árfolyama, de ugye mögöttük azért csomó veszteséges cég van. Inkább a kisebbek között, akiket esetleg felvásárolhatnak, érdemes turkálni, vagy a stabil nyereséges nagyok, vagy pedig egyszerűen, vagy szektorindexe.
Ez nem pont, amit mondtam, az alapján szektorindex az kuka. Szerintem tényleg ez a nagyon nagy cégek és a kicsik közül érdemes nézegetni, de én nagyon szelektíven gondolkozom ebből a történetben. Az a legérdekesebb, hogy az átlagosan a szektor azért egy kétszámjegyű éves növekedést tud hozni. Mi olyan cégeket nézünk most jelenleg, mint mondjuk a Norton vagy a Checkpoint, amiknek a növekedési üteme sokkal elmarad a piactól. És ennek az az oka, viszont cserébe az eredményessége, a margin nagyon jó ezeknek a cégnek, és így az árazása még alacsony, de hogyha az egész szektor növekedése beindul, és ők is valahogyan fel tudnának zárkózni, akkor ebben van egy nagy felértékelődési potenciál. Úgyhogy mi azt nézzük jelenleg, hogy melyek azok a cégek, amik kilógnak a szektorból valamilyen mutatószám alapján. De igen, az is lehetséges, hogy a nagy cégek lesznek még nagyobbak, és azok lesznek stabilak. Igazából, bocs, csak ugye a nap végén az az érdekes, hogy aki billeg a mérethatékonyság közelében, azok hogyan tudják ezt megugorni, mert ott lehet még egy felértékelődési potenciál. Tehát a közepes célket nézném igazándiból.
Aha. Ez érdekes, hogy ritkán van az, hogy nem szektorindex lehet a jó, hanem a szektoron belül is egyértelműen érdemes különbséget tenni és szelektálni.
Igen, de végül is ezért tartottak minket alapkezelőket, hogy ezeket kiválasztjuk.
Pontosan, igen, így van. Ez így van.
Milyen magas labdát passzolt neked, Ács kollega, a strandröplabda bajnokságunkban.
Nem ez volt a szándék, de kétségkívül így lett.
És ezt szépen le is csapta a Tunkli Dani, úgyhogy megvolt a napi jó pont. Oké, akkor...
Bocs, csak még egy gondolat igazániból ehhez, ami tegre elcsatlakozva az előzőekhez, amiket mondtatok, hogy pont az, amit láttunk, amúgy a geopolitikánál láttuk azt a védelmi cégeknél, hogy felrobbantak, szerintem egyre inkább tolódunk majd el a kibertérbe, és hogyan jön az amerikai elnökválasztás, ugye, hogyha visszaemlékeztek, hogy 4 évvel ezelőtt mi volt, ott is 1000 meg 1000 hacker támadás volt, nyilván szerintem ezek ilyen intőjelek, és ez egész szektort be fogja lökni közép-hosszú távon.
Oké, érdemes rá figyelni, nagyon szépen köszönjük a háttérinformációkat. Jó munkát, szép napot!
Sziasztok!
Tunkli Danival beszélgettünk, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával. Screen time bűnözés, el lehet olvasni a concordblog.hu-n az egész összefoglalóját erről.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Mindjárt jönnek a hírek, utána még az üzenetekre vissza térünk.
Ha majd később térünk vissza, mert most sokkal fontosabb dolgunk van. Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke lesz itt a stúdióban. Vele beszélgetünk sok mindenről, vasúti fuvarozásról, tarifák emelkedéséről, fuvarozási piacról, energiahatékonyságról. De itt van Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.
Igen, hoztam a legfrissebbeket a csehországi balesetről is.
Jaj, azon kár volt így mosolyogni, mindegy, szóval remélem, hogy lesz közte sok érdekesség.
Lesz.
Na, akkor jó. Tehát jön Czoller Andi, aztán utána jövünk vissza mi, és majd futóműrovatunk is lesz természetesen, hiszen csütörtök van.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.